Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét úgy, ahogy az írva található Mózes 5. könyvében, az 5. könyv 8. fejezetében, az első 18 versben. Tehát Mózes 5. könyvének 8. fejezetében, az első 18 versben így szól Istenünk írott igéje. Mindazt a parancsolatot, amelyet én e mai napon parancsolok néked, tartsátok meg és teljesítsétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhassátok a földet, amely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? És megsanyargatta téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott, immár 40 esztendőtől fogva. Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj és őt féljed. Mert az Úr, a te Istened, jó földre visz be téged, bővízű patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek földére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. Búza, árpa, szőlőtő, füge és gránátalma termő földre, faolaj és méz termő földre. Oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködöl. Oly földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha azért eszel majd és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet néked adott. Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked a mai napon. Hogy mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban, és mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik, fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgaságnak házából, aki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem vala, aki vizet ad a néked a kemény kősziklából, aki mannával étette téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és hogy megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután. És nem mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem a gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen a mai napon van. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, emeljük a mi szívünket Urunkhoz, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged most ezen az órán a gyülekezet közösségében. Szálljon a te nevedre dicséret a mi szánkról, mert te vagy méltó arra, hogy hódoljunk előtted, te vagy méltó arra, hogy tiszteljünk és szívből imádjunk téged. A te személyed, jellemed rászolgál arra, hogy mi magasztaljunk, Urunk. És nem csak a személyed, hanem mindaz, amit teszel, ahogyan cselekszel a te népeddel, ahogyan vezetted már ősidőktől fogva, és ahogy vezetsz bennünket mind a mai napig. Urunk, ezért is hála és dicsőség neked. Köszönjük, Urunk, hogy neked gondod van ránk, és gondod volt már annó is arra, hogy a te népedet figyelmeztesd, már előre szóltál, hogy milyen kihívásokkal, milyen veszélyekkel kell szembenézni, de látod, hogy az emberi gyarlóság akkor is elhajlott tőled, és az emberi gyarlóság akkor is elfelejtette könnyen és gyorsan azt a figyelmeztető szót, amelyet te szóltál. Látod, Urunk, hogy mi sem vagyunk mások. Mi is halljuk, olvassuk a te igédet, és sajnos mi is sokszor túl gyorsan túllépünk rajta, túltesszük magunkat rajta. Nem gondolunk igazán bele a jelentésébe is. Sokszor nincs igazán szándékunkban az, hogy megtegyük azt, amit te kérsz és vársz tőlünk. Látod, Urunk, hogy a bennünk lévő bűn az efelé vezetne bennünket, de hálát adunk neked azért, hogy te kiutat kínálsz nekünk a bűn szolgaságából és fogságából. Hálát adunk neked azért, hogy a te evangéliumod örömüzenete fölcsendülhet közöttünk, amellyel hívsz bennünket, hogy térjünk te hozzád, hiszen te Jézus Krisztusért megbocsátod és elveszed rólunk a mi bűneinket. Urunk, így kérünk, hogy ma is könyörülj rajtunk, és igéd által szólíts meg bennünket. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket általa. Te add, hogy a mi gondolkodásunk, az érzéseink, az, ahogy a világhoz hozzáállunk, az átformálódjon a te akaratod szerint. És kérünk, Urunk, hogy valóban add, hogy megtapasztalhassuk, hogy nem a bűn uralkodik az életünkben, hanem neked engedhetünk, téged szolgálhatunk. Kérünk, Urunk, hogy a mai napon is te áld meg Isten tiszteletünket, szent lelkeddel munkálkodj mindannyiunk szívébe, hogy igédnek meghallói és megtartói is lehessünk. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, Urunk. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünket énekeljük annak egyetlen versszakával. 172. dicséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 8. fejezetben, a 14-től a 17. versig terjedő igeszakaszban. Tehát Pál apostol Róma beliekhez írott levelében, a 8. fejezetben, a 14. verstől így szól a mi Urunk igéje. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ha az ember egy nehéz helyzetben van, vagy egy komolyabb döntést kell meghoznia, akkor szívesen fogadunk egy-egy jó tanácsot, egy biztos tippet. Például, ha valaki autóvásárlásra, vagy ingatlan vásárlásra adja a fejét, akkor örülünk, hogyha valaki esetleg szakmai szemmel ránéz, segít, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy ne legyen végül belőle valami nagy tragédia vagy ráfizetés. Persze vannak az életünknek olyan területei, amiben viszont nem szeretjük, hogyha beleszólnak. A szerelmi életem, a házasságom, a pénzügyem, ezt magánügynek gondoljuk. Persze ezekben a témákban is sokszor hallhatunk akár kéretlenül is tanácsokat, de a kérdés az az, hogy mi az az útmutatás, mi az a tanács, ami valóban működik? Milyen utat kell követnem ahhoz, hogy sikeresnek vagy boldognak érezhessem magam, és melyik út az, ami meg a nem kívánatos boldogtalanságba, vagy esetleg a romlásba vezet, mert azt szeretnénk elkerülni. Ezt a témát szeretném ma kicsit körüljárni itt Pálnak a római gyülekezethez írott levele alapján. Mert manapság van egy ilyen tanács, amit sokszor lehet hallani, hogy hallgass a szívedre. Ez nagyon sokszor elhangzik. Hallgass a szívedre. Keresd magadban azt a titokzatos intuíciót, és azt kövesd. Mint hogyha ez a belső megérzés, ez egy ilyen tévedhetetlen iránytűként lenne elültetve az emberben. Sokszor még ilyet is lehet hallani, ezt mondják emberek, hogy az első megérzésemre kellett volna hallgatni. Az volt a jó. Ezzel valami olyan tanulságot szűrnek le, hogy hát a túl sok gondolkodás, a túl sok mérlegelés következtében elfordult attól a belső sugallattól, és ő erre utólag már ilyen hibaként tekint, hogy nem így kellett volna, hanem az első megérzés, na az lett volna a jó, amit a szív diktál. De mit mond erről a Biblia? Itt Pál arról ír a római levelében, hogy minden embernek a szíve romlott. Nem a körülmények vagy a túlgondolás, a túl sok mérlegelés rontja el a döntéseinket. A rossz döntéseknek az oka az, hogy a szívünk távol van Istentől. És Isten minden jónak a forrása, ezért, hogyha tőle elszakadunk, akkor a jótól is elszakadunk. Így, még hogyha rövid távon esetleg sikeresnek is, vagy működőképesnek is látszik egy-egy választott út, hosszú távon szinte biztos, sőt biztos, hogy kudarcra van ítélve. Pál azt írja, hogy a szívünket és az egész testünket fogságban, rabszolgaságban tartja a bűn. Nem lehetünk igazán szabadok, mert a bűn állapotában a bűn cselekvésére kényszerülünk. Ezt így fogalmazza meg Pál, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Csak a rosszra van lehetőségem. Még ha jóra is törekszik, meg jót gondol, és jót tervezel valaki, akkor is az, amit megvalósít, az már valamilyen módon elhajlik Isten akaratától, és rossz fog belőle előbb-utóbb kisülni. Hát ez a bűnnek az állapota. És hát ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a bűn állapotában lenni szörnyű dolog. Mert hiába a jó szándék, akkor is rossz felé vezet az út. ezt talán meg is tapasztaltuk már mindannyian, hogy az általunk jónak gondolt döntések, és milyen rosszul tudnak elsülni. Minden jó szándékunk ellenére is tudunk ártani, akár magunknak is, vagy másoknak is, embertársainknak. De ami még ennél is rosszabb, még annál is, hogy magunknak, meg másoknak ártunk, az az, hogy a bűn Isten ellenségeivé tesz bennünket. A szent és tökéletes Isten nem vállal közösséget a rosszal. Nem tűrheti a jelenlétében a bűnt. Sőt, mivel ő igaz és igazságos, ez azt jelenti, hogy ő neki a bűnt meg kell büntetnie. Tehát mi mindannyian, ha Isten ítélő széke elé állnánk, akkor Isten büntetése jogosan sújtana bennünket, jogosan kárhoztatna minket. Hát ez még rosszabbul hangzik. Ez elég ijesztően hangzik, de Pál nem azért ír erről a levelében a rómaiaknak, hogy ijesztgesse őket, és nem azért írta ezt le, hogy minket is ijesztgessen, hanem azért, hogy lássuk a helyzetünket, és ha ezzel tisztába kerülünk, akkor megérthessük, hogy mi az, hogy kegyelem. Mert hogy Isten a szeretetéből fakadóan elküldte az ő fiát Jézust, hogy ő hordozza el a bűneink büntetését. Ezt is leírja Pál pont itt a római levélben, hogy Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Mikor még Isten ellenségei voltunk, ő már elküldte Jézust, és Jézus azért jött el, és azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy értünk eleget tegyen, hogy rólunk elvegye ezt az ítéletet, és így a bűneinkre bocsánatot szerezzen az ő engesztelő áldozatával. Hát ez Istennek az evangélium, ez az öröm híre minden ember számára, hogy Jézusra való tekintettel az ő érdeméért feloldoz és kegyelemben részesít mindenkit, aki ezt hittel fogadja. És ez már önmagában egy igen örömteli dolog, hogy felmentést kaphatunk, és akkor ezek szerint az ítélő szék előtt mégsem a kalapácsütést kell várni, hogy bűnös, hanem azt hallhatjuk, hogy el vannak engedve a te vétkeid. Viszont az Úr jósága nem merül ki ennyiben. Erről tanúskodik ez a rövid szakasz, amit most felolvastam a római levélben. Mert Krisztus váltsága által egy új állapotba helyez bennünket, helyezi a hívőket Isten. Azok, akik hisznek, azok már nem a bűn szolgaságának az állapotában vannak, hanem egy kitüntetett pozícióba kerülnek, amit így ír a Biblia, Isten fiai lesznek. Ők Isten fiai lesznek. Az Úr, testvérek, ő nem úgy bocsát meg, mint ahogy mi szoktunk. Néha. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy kimondjuk, hogy hát jó, persze, megbocsátok. Spondját rá, de azért valahol ott bennünk mégiscsak marad egy tüske, van egy ellenérzés továbbra is, egy távolságtartás, és persze megbocsátok, de azért nem baj, hogyha soha többet nem találkozunk. Te az utca egyik oldalán, én a másikon, nagyon jól megleszünk így. Megbocsátottam. De Isten nem így teszi. Isten nem így bocsát meg. Ő ezzel szemben azoknak, akiknek elengedi a bűneit, azokat Isten a saját családjának a tagjaivá fogadja. Örökbe fogad, adoptál minket, és úgy tekint ránk, mint a gyermekeire. A fiúság lelkét kapjuk, azaz a Szentlélek által Isten családjába nyerünk befogadást. Annak a Szentléleknek a közösségét nyerjük el, aki Isten fiaivá tesz minket. És ez hatalmas kiváltság. Én nem tudom, ezt el tudjuk-e képzelni, hogy valóban van egy ember, aki megbánt minket, sőt, lehet, hogy nem is csak egyszer bánt meg, mert mi azért az Urat napról napra tudjuk bántani, és napról napra követünk el bűnöket. És akkor annak az embernek mi úgy bocsátanánk meg, hogy nem csak azt mondjuk, hogy jó, felejtsük el, hanem azt mondjuk, hogy gyere és legyél a családom tagja. És akkor mostantól oda költözhetsz hozzánk, hozom a reggelit, az ebédet, kimossuk az ágyneműt, itt a szobád. Egészen elképesztő az, amit Isten tesz. Ez egy hatalmas különbség, hogy ellenségből gyermekké fogad. Ez a lehető legnagyobb ellentét, ami létezik. Az elítéltből szeretett család taggá lenni. Ez a megváltozott pozíciónk Isten előtt. Ez a megváltozott minőség. Ez az új állapot. Isten fiai lehetünk. És fontos ezt kiemelni, hogy nem mindenki Isten fia, hanem itt azt mondja, hogy a lélek, akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Mert ezt sokszor szeretik hangoztatni, hogy hát mindenki Isten gyermeke. Itt Pál szóhasználata szerint nem mindenki Isten gyermeke. Azok az Isten gyermekei, akiket ő hitáltal, mert hogy benne hisznek, az evangéliumba hisznek, a saját családjába befogad. Ez egy nagyon nagy különbség, hogy ellenségből gyermekekké lehet válni. De tovább lépek, mert Pál azt is leírja, hogy milyen konkrétumokban nyilvánul meg ez a kiváltságos új helyzet. Milyen kiváltságai vannak az Isten fiainak. Onnan kezdem, hogy azt írja, hogy a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát Isten szent lelke megismerteti velünk ezt a hit igazságot. Halljuk a kegyelemnek az örömüzenetét, halljuk Krisztus evangéliumát, szembesülünk ezzel, és eközben a szent lélek elvezet arra a felismerésre, hogy ez rám is igaz. Ez rám is igaz. A Szentlélek az, aki puhítja a mi kemény szívünket, aki bevilágít a fényével a lelkünk sötét bugyraiba, és kimunkálja, hogy mi bennünk igaz hit ébredhessen az evangélium iránt. A Szentlélek belső bizonyságtétele nyomán alakul ki az, hogy igaznak fogadjuk el például a Bibliát. Hiába olvashatunk nagyon sok könyvet, mást, hogy ilyen érvek, olyan érvek, miért igaz. Ha az ember elkezdi olvasni, és a Szentlélek meggyőz, akkor rengeteg ellenérvet is olvashatok, hogy miért nem igaz, mégis azt fogom hinni, hogy de hát ez az Isten igéje. Mert ő maga győzött meg róla. És a Szentlélek ismerteti meg velünk a Bibliának a tartalmát, ő felfedi előttünk ennek a valódi jelentését, és akkor már tényleg nem úgy olvassuk az igét, mint egy hétköznapi könyvet, hanem mint Istennek a kijelentését. Ez az, amit Isten nekem mondani akar. A Szentlélek az, aki azon munkálkodik, hogy az evangéliumra, Krisztus áldozatára ne úgy tekintsünk, mint ami tőlünk valahogy egy ilyen független, abszolút távolálló dologként létezne. A Szentlélek azon munkálkodik, és ő éri el, hogy mi ezt hittel el tudjuk fogadni, hogy értem is, meghalt Jézus, nekem is bűnbocsánatot szerzett az ő vérével, és hogy engem is fiává fogadott Isten. A Szentlélek ezzel az új identitással ruház fel bennünket, ha hiszünk. És ebben az új identitásban Istenre már nem félelemmel kell tekinteni, nem kell rettegni az ő ítéletétől, hiszen nincsen most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, írja ugyancsak Pál itt a római levélben. Nem kell tőle tartani, ezért mondja, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, nem a szolgaság lelkét ismét a félelemre, ahol tartanunk kéne Istennek az ítéletétől, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyánk. Megváltozik a hozzáállásunk Isten felé. Nem a szigorú, ítélő bírót kell látnunk, hanem a Szentlélek azt munkálja, hogy a szerető Atyánkat láthassuk benne, úgy gondolhatunk ő rá. Ez az Abbá megszólítás, ez az Atyának is egy ilyen becézett formája. Ez egy nagyon bensőséges, egy nagyon közeli viszonyt feltételez. Ugye Jézus imádkozott így, és ő maga is arra tanította a követőit, a tanítványokat, hogy ők is így forduljanak a könyörgéseikben az Úrhoz, hogy Atyánk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Abbá. Tehát Isten fiai az Atyának ezt a szerető közelségét tudhatják a magukénak, és ezt meg is tapasztalhatják az életük minden napján. Micsoda lehetőség ez a számunkra, hogy Istenhez úgy fordulhatunk imádságban minden nap, mint szerető Atyánkhoz, mennyei Atyánk. Ez nem csak egy frázis, amit elmondunk. Ő valóban az Atyánk. Az ő gondviselő szeretetében bízhatunk, és kérhetjük is tőle imádságban, hogy hordozzon minket az ő tenyerén, hogy egyengesse az életünk útjait. Mindent feltárhatunk neki imádságba. Annál is inkább kérhetjük őt, mert hogy Pál azt írja, hogy Isten fiait Isten lelke vezeti. Hát az Úr mindig is fenntartotta magának ezt a jogot, hogy ő mutasson utat. Ő vezette ki az ő népét Egyiptomból, olyan módon vezette, ahogy ő azt előre eltervezte. Isten utat készített, és ha ő úgy látta jónak, akkor az az út, az a Vörös-tengeren keresztül vezetett. Az Úr vezette Izraelt a pusztában, nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban. Ő mondta meg, hogy mikor, hova menjenek, hogy meddig maradjanak, és a nép követte a szabadító Istenét. És ugyanez igaz, nem csak az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is. Krisztus megszabadít a bűn rabszolgaságából, és utána sem hagyja magára az embereket. Ahogy a zsidókat az ígéret földje felé vitte és vezette, úgy minket a mennyek országa felé vezet a Szentlélek által. És Pál azt írja, hogy abból lehet felismerni az Isten fiait, hogy őket az Isten lelke vezeti. De felmerül a jogos kérdés, hogy ez mit jelent, vagy miben nyilvánul meg Isten lelkének a vezetése, hogyan vezet Isten lelke. Egyrészt úgy, ahogy Izrael életében is láthatjuk, hogy Isten úgy igazítja az életünket, meg a körülményeket, és mindent úgy intéz, hogy az ő tervének a megvalósulása felé, és a népének a javára szolgáljon. Ez az egyik része, amikor a külső dolgokat rendezi, az eseményeket befolyásolja. Hát ezt a részét, ezt valójában csak elfogadni tudjuk. Olyan nagy beleszólásunk, vagy nincsen, meg sokat nem tudunk hozzátenni. El tudjuk fogadni, és mondjuk nem kezdünk el háborogni a nehéz helyzetünkön, hanem hálát adunk, hogy Isten lelke vezeti az utamat, és tudom, hogy ez is valamilyen módon, még ha most nem is értem, hogy hogyan, de valahogy majd a javamra fogja fordítani, vagy a javamat fogja szolgálni. Mondjuk lehet, hogy nehézségbe nagyon jól meg tud tanítani Isten bennünket imádkozni. A büszkeségünket azt könnyen le tudja mondjuk törni egy szorult helyzettel. De a vezetésnek van egy másik, egy így mondom, hogy sokkal aktívabb oldala is, és ez az, amikor Isten szent lelke az igéből megvilágosítja előttünk, hogy mit vár el tőlünk. Megvilágosítja előttünk, hogy mi a jó, és hogy mi a rossz. Elmondja, hogy mit tegyünk, és elmondja, hogy mit ne tegyünk. Ne lopj, ne paráználkodj, és még sorolja, hogy mit ne. Elmondja, hogy mit tegyünk, vagy tegyetek, bocsássatok meg egymásnak, szeressétek egymást, egymás terhét hordozzátok, és így tovább nagyon sok útmutatása van Istennek az igéjében arra nézve, hogy mit és hogyan éljünk meg az életünkben. Számos ilyen konkrét útmutatással szolgál nekünk a Biblia az életünk minden területére nézve. És Isten lelkének a vezetése abban valósul meg, hogy akik Isten fiai, azok ezeknek az isteni parancsoknak igyekeznek engedelmeskedni. Már nem a bűnt szolgálom, hanem az Urat. És ez a döntéseimben megnyilvánul. Amikor döntéshelyzetben vagyok, akkor az ő akaratát próbálom követni. Nem a szív titkos sugallatát keresem, hanem azt, hogy mit mond erről az ige. Mit mond erről Isten? Milyen útmutatással szolgál? Tényleg kell-e ezt csinálnom, vagy nem szabad ezt csinálnom? Kell-e, vagy szabad-e, vagy nem szabad? És ha valakiben már ott van ez a szándék, hogy Istennek kedves módon akarja élni az életét, az itt Pál szavai alapján bízhat abban, hogy őt Isten már a fiává fogadta, még akkor is, hogyha sokszor nem sikerül. Sokszor nem sikerül eleget tenni a parancsolatoknak, sokszor elbukunk, de azt mondja itt Pál, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És ez biztos. Ez megkérdőjelezhetetlen. Ha magunkra nézve ezt látjuk, hogy én tényleg szeretnék, szívből szeretnék az Úrnak engedelmeskedni, és tényleg keresem azt, hogy mi az, amit nekem készített, mi az, amit meg tudok tenni azért, hogy őt szolgáljam, hogy őt dicsőítsem, az azt jelenti, hogy Isten lelke vezérel, és az ő fiai vagyunk. És ez nagyon jó. Ha valakiben esetleg nincs ez meg, és most elgondolkozunk, és azt látjuk magunkra nézve, hogy nem feltétlenül ez motivál, hanem valami más így az életben, az azt jelenti, hogy az illető még nem lett úgymond adoptálva Isten családjába, de ilyenkor nem kell kétségbe esni, nincs más hátra, mint előre. Le kell borulni Krisztus elé imádságba, és kérni, hogy bocsássa meg az én bűneimet. És aki hittel odafordul, azt Isten fiaivá fogadja, és ráléphet erre az útra. Ha megtesszük, vagy már megtettük, akkor átélhetjük Istennek a kegyelmének a felszabadító erejét. És még azt szeretném megemlíteni, hogy ennek az új állapotnak, a fiúságnak nem csak a földi életre nézve vannak következményei. Az igaz, hogy már itt és most megváltozik az élete azoknak, akik Krisztusban bíznak. De az igazi nyereség az hosszú távon mutatkozik meg. Amiről Pál is ír itt, Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is meg is dicsőüljünk. Tehát azzal, hogy Isten családjába nyerünk befogadást, azzal együtt jár az, hogy az ő örököseivé válunk. Ez persze nem szabad félreérteni, mert ugye itt a földi szóhasználatban kicsit mást jelent az örökség, ugye itt valaki meghal, és utána öröklünk valamit. A halála után ránk száll mondjuk egy vagyon, vagy ingóság, vagy bármi. Istennél nem ebben az értelemben szerepel az örökség. Bár Krisztus halálát betudhatjuk halálnak, ezt más helyen mondja is Pál, de maga Isten nem fog meghalni. Itt azt mondja, hogy Isten gyermekei vagyunk, és örökösök is, örökösei Istennek. Isten nem fog meghalni. Viszont az ő országában és annak minden áldásában részesíteni fogja az ő gyermekeit. Ez az, amit örökségként hív itt Pál. Erre vonatkoznak az ő ígéretei, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben. Az, hogy örökösök lehetünk, az azt jelenti, hogy Isten ígéreteinek a beteljesülését várhatjuk, tudva azt, hogy azok nekünk is szólnak. Ennek az örökségnek az is a része, hogy Jézusnak, mint Isten fiának, mi adoptált, örökbefogadott fiak, gyermekek, fogadott testvérei leszünk, vagy lettünk. És ez viszont nagyon sok mindent magában hordoz, amit úgy lehet összefoglalni, hogy azt örököljük, amit ő is. Azt örököljük, amit Krisztus. Örökös társai lettünk ugye a lélek által, és ez azzal jár, hogy Krisztusnak nem csak az örömteli dolgaiból részesülünk, abból is, itt is mondja, hogy majd megdicsőjük. Jézus halála után feltámadt, és dicsőséges testben támadt föl, és aztán felment a mennybe, és ugye erről beszélt, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, ezekből mindből részesíteni fogja az övéit. A mennyei dicsőségből, a békességből, a vigasztalásból, abból az örömből, ami ott vár. De nem csak abból, hanem ahogy ő neki, Krisztusnak a megdicsőülése az alázat útján vezetett végig, úgy nekünk is. Mert Jézus emberré lett, megüresítette magát, és sok nehézséggel kellett szembenéznie. Az emberek elutasításával, az írástudók vádjaival, a tanítványok bizonytalanságaival, a hitetlenséggel, és a valódi fájdalom az még csak ezután kezdődött, a korbácsütésekkel, és a gúnyolással, és a kereszt kínhalálával. De Jézus Krisztus mindezt vállalta és tűrte értünk, és a szenvedések után az ő megdicsőülése következett. Ahogy említettem, azzal, hogy legyőzte a halált, hogy feltámadt és a mennybe ment, és az Atya jobbjára ült. És nekünk, mint örökös társaknak, azt mondja Pál, hogy hasonló lesz az út. Vele szenvedünk, hogy vele együtt dicsőjünk meg. Ha nem is keresztre feszítéssel, hála Istennek mondjuk nem azzal kell általában szembenéznünk, de sok más nehézséggel igen. Viszont a szorult helyzetekben reményt ad, hogy ez a szenvedés, vagy a nehézség, ez nem állandó, hanem a dicsőségbe vezető útnak a része, ahol Krisztussal együtt osztozhatunk az Atyától örökölt áldásokban. Testvéreim, ezzel zárom, bátorítson bennünket ez az ige arra, hogy mi odaforduljunk a kegyelmes Atyához. Ha még nem tettük meg, akkor tegyük meg. Valljuk meg a bűneinket, valljuk meg elesettségünket neki, és kérjük, hogy ajándékozzon meg minket Krisztusért a bűnbocsánattal. És ha pedig már megtettük, akkor ezt tegyük meg újra és újra, mert napról napra rászorulunk Isten kegyelmére. És akkor megtapasztalhatjuk hitáltal, hogy milyen szabadságot és milyen örömöt, milyen szeretetet és milyen békességet készít Isten az ő fogadott gyermekeinek. Már itt a Földön egy megváltozott állapotban élhetünk, Istennel közösségben, szoros kapcsolatban, bensőséges viszonyban élhetünk, és ez még nem minden, mert a beteljesülés az még ezután jön, majd a mennyben, ahol vele lehetünk. Hát legyen így mindannyiunk életében, munkálja ezt ki az Úr. Amen. Most jöjjetek fennállva, adjunk hálát Istennek, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, amit az igédből a mai napon is a szívünkre helyeztél. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te annak ellenére, hogy mi mennyi vétket föl tudunk halmozni az életünkben, és hogy mennyire messze tudunk tőled szakadni, te mégis szeretettel fordultál felénk, és még akkor, amikor mi személy szerint meg se születtünk, te már elkészítetted a megváltást. Elküldted a te fiad, Jézus Krisztust, aki meghalt értünk, és a bűneinkre bocsánatot szerzett. És Urunk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy te nem állsz meg ott, hogy a vétkeinket elengeded, hanem még tovább mész, és bennünket, ha hittel fogadjuk Krisztus evangéliumát, akkor a saját családodba befogadsz. Olyan hatalmas dolog ez, Urunk, nem is igazán látjuk és értjük ennek a mélységét. Nem is értjük, hogy hogy lehet, hogy te minket, akik ellenségeid voltunk, ilyen szeretett gyermekeiddé tudsz tenni. De köszönjük ezt a lehetőséget, amely adott, amelyre hívsz is bennünket a te igédből, hogy fogadjuk ezt el. És köszönjük, Urunk, azt, hogy valóban megélhetjük, megtapasztalhatjuk a te közelségedet, a te vezetésedet, a te gondviselésedet az életünkben. Megtapasztalhatjuk, hogy milyen más veled élni, milyen más, hogyha nem a saját akaratunkat akarjuk minden áron érvényre juttatni, hanem téged akarunk követni. Látjuk, Urunk, hogy valóban a javunkra szolgálnak még a nehézségek is. Úrunk, kérünk, hogy te adj erőt ahhoz, hogy ezt a hitbeli lépést tényleg mindannyian meg tudjuk tenni. Kérünk, Urunk, hogy te adj bölcsességet ahhoz, hogy a lélek vezetése szerint tudjunk járni, hogy tudjuk őt követni, hogy megértsük a te igédből a te akaratodat, és legyen bennünk elszántság arra, hogy meg is tegyük. Urunk, kérünk, hogy te segíts bennünket, erősíts bennünket, hogy tudjunk téged szolgálni itt a gyülekezetben is, és az otthonainkban is, és munkahelyeinken is, és mindenhol, ahova te helyezel bennünket. És köszönjük, Urunk, azt a reménységet, amelyet a mi szívünkre helyezel, hogy majd egykor veled közösségbe lehetünk a mennyek országába. Kérünk, hogy erre is készíts bennünket. Urunk, imádkozunk a gyülekezetért, annak minden tagjáért. Imádkozunk a gyermekekért, hogy az ő szívükben is te munkálkodj, Urunk, hogy igazán megismerhessenek és hitre juthassanak ők is. Urunk, könyörgünk a fiatalokért, hogy te adj nekik útmutatást az élet göröngyös útjain. Imádkozunk, Urunk, a családokért, látod, hogy milyen törékeny egység, de mégis ezt te építed, te rendelted el, és szeretnénk, hogy ha a családok téged tudnának képviselni, Urunk. Imádkozunk az idősekért, a betegekért, a gyengélkedőkért. Kérünk, hogy erősítsd őket. Ha lehet, akkor adj gyógyulást a betegeknek. Tartsd meg őket, Urunk, magad mellett. Urunk, könyörgünk hozzád a népünkért, annak minden tagjáért, a vezetőiért, hogy adj nekik is tőled való bölcsességet, amely a nép javát szolgálhatja. Imádkozunk a keresztény testvéreinkért, világszerte, hogy a nehéz időkben, Urunk, te légy az ő oltalmazójuk. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgéseinket Jézus Krisztusért, Urunk. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Úrunkat, Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el gyülekezetünk hirdetéseit. Hirdetem, hogy az elmúlt héten pénteken délután 17:30-kor itt a templomban házasságot kötött az Úr színe előtt Pál Bence és Gali Eszter. Isten áldását kérjük az ő házasságukra és otthonukra. Hirdetem, hogy az elmúlt héten a gyülekezeti hetünk megtartásra került a Mátraházi üdülőben. Áldás volt az egész héten, semmi baj nem történt. Testi-lelki épülésre, erősödésre szolgálhatott. Hála legyen érte az Úrnak. Hirdetem továbbá, hogy szeptember 6-7-8-ai hétvégén, péntek, szombat, vasárnapon a gyülekezetünkben megtartásra kerül az országos ifjúsági találkozó. És aki tud ezzel kapcsolatban szálláshelyet felajánlani, kérem, hogy az jelentkezzen, vagy Patakfalvi Lídiánál, vagy Sípos Kingánál, illetve szükség lesz, bocsánat, a szokásokhoz híven konyhai segítségre, illetve gyümölcsre és süteményre is, és adakozni is szabad ezekre. Természetesen örömmel fogadjuk a felajánlásokat is, de a konyhai szolgálatot azt el kéne, hogy lássuk, és aki erre szeretne jelentkezni, Síposné Zsófiánál teheti meg. Most éppen nincsen itthon, de azt mondta, hogy telefonon is nyugodtan lehet jelentkezni nála, vagy el lehet őt érni. Előre is köszönjük ezeket a szolgálatokat. Hirdettem továbbá, hogy a jövő héten, a jövő hét vasárnapi Isten tiszteletünkön hittanos évnyitó lesz, és szeretnénk kérni, hogy aki a táborban, a gyermektáborban részt vett, azok a tábori pólóban jöjjenek el erre az alkalomra. Egyébként a hittanokkal kapcsolatban minden információ fönt van a honlapon is, meg itt lent a gyülekezeti termeknél a plakátokon is megtalálható, úgyhogy ott lehet informálódni. Az előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmaink közül a Bibliaóra kedden kerül megtartásra a megszokott időben. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Bocsánat. Gondolunk.
Kedves atyám, fiai, szeretném most a gyülekezet nevében megköszönni Szabó tiszteletes úrnak, ami Jánosunknak a nyári szolgálatát. Nem vagyok benne biztos, hogy ősszel erre nem fog még sor kerülni.
Még fog.
Köszönjük szépen, és kívánjuk a Kisteleki gyülekezetnek az épülést, lélekben azt a vezetést, amiről most is prédikáltál, és legyetek kedvesek a családodokkal ennek élén állni, és meg hát az önállósulásra is szóban reméljük, hogy azt is az Úr áldása fogja követni. Nagyon szépen köszönjük, és kívánok neked áldott szolgálatot. De köszöntöm most nem csak a mi Jánosunkat, hanem a mezőrsi gyülekezetnek a tagjait. Úgy tudom, a lelkipásztor úr is itt van, csak nem tudom, hogy ki az. Tegye már fel a kezét. Ott hátul a megfelelő hátteret biztosítva. Sok szeretettel köszöntünk benneteket, és nagy öröm volt számunkra, hogy szinte egy busznyi atyafival bővült a mai Isten tiszteletünk. Kívánjuk nektek Istennek az áldását, és máskor is várunk benneteket más egyéb erdélyi atyafiakkal együtt. Egyébként egészen biztos vagyok, hogy együtt jól érzitek magatokat, nem csak azért, mert a ige örömhír, hanem azért is, mert itt ez a háttér, ami itt a szószéknél van, ez is egy erdélyi atyafinak 30 évvel ezelőtti keze munkája, úgyhogy ez is mutatja mi szeretetünket felétek. Isten áldjon meg benneteket, és várunk benneteket máskor is. Áldás, békesség!